tizedik részéből a 25. verszakkal kezdődő 37. verszakkal bezáruló szakasz, majd pedig imádságra készülve az 58-as számú ének első verszakát fogjuk fennállva énekelni, így kezdődik ez csendes rész, és az úgy vezet majd. Lukács evangéliumának 10. részéből így szólt tehát Isten szent igéje, és imé egy törvénytudó felkelt, kísértve őt, mármint Jézust, és ezt mondta: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva? Mint olvasod? Azt pedig felelt és mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cselekedd és érsz. Azt pedig igazolni akarnád, magát mondta Jézusnak: ki az én fele barátom? Jézus pedig felelt és mondta: egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablott kezét esett. Azok azt kifordulták, és megsebesítvén elmentek, és ott hagyták félholtan. Történet szerint pedig ment arra az úton egy pap, aki ezt látva elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ment, és ezt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton ment, odaért, ahol az volt, és amikor azt látta, könyörületességre indult, és hozzájárulva bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltött azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőbe két pénz kivévén adta azt a gazdának, és mondta neki: viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én, amikor visszatérek, megadom neked. Te három közül azért ki gondolsz, hogy felbarátja volt annak, aki a rabok kezébe esett? Azt pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért neki Jézus: elegy el, és teljeseképpen cselekedjél. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve az 57-es számú ének első, elnézést, 58-as számú ének első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez csendes lég, az úgy vezet majd 58-as számú ének első gyermekeid ezen a földön, és legyünk olyan szolgálóid, szolgáid, akik hűséggel követik a te akaratodat, És te mindig elmondtad, hogy irgalmasságot akarsz, nem ítéletet. Te nem az ítélet Istene vagy, hanem amíg szól a te kegyelmi időd, addig az irgalmasságról és kegyelemről akarsz tanúbizonyságot tenni. Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene számot adnunk majd előtted mindarról, amit ezen a földön elvégeztünk. Ne kellene számot adni mindarról, hogy vajon a mi értelmezésünk szerint úgy cselekedtünk-e, és úgy tettük-e, ahogyan ez neked kedves és jó. Világosan fogalmazol, minden helyzetben elmondod, hogy mi az, ami neked tetszik, és mi az, amiben te gyönyörködsz. Hogy lehessünk mi azok, akikben gyönyörködsz, vagy lehessünk mi azok, akikre jóleső érzéssel nézel, vagy lehessünk mi azok, akik úgy élnek ezen a földön, hogy rajtunk keresztül kapcsolatot találhatnak az emberek veled. Áldj meg bennünket, örökké való Isten, hogy tegyük kezedbe most mindazokat, akik nehézséggel küzdenek, betegséggel, gyászsal. Te vagy az, aki a vigasztalás Istene vagy, aki azt ígérted, hogy minden könnyet letörölsz a mi szemünkről. De hogyan szoktuk kérni, légy közöttünk is, áld meg jelenléteddel együttlétünket, mert hisz, ha nem vagy itt, és nem érezhetjük azt, hogy szólsz hozzánk, mi értelme lenne annak, hogy összegyülekeztünk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is, ami minden napi kegyelünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 17-es szám énekkel. A 17-es ének így kezdődik. A mélyből járt Jézus, a bűnöm bermedemé, rám lopdott az átok Jézus, oly szörnyű, sötét az éj. Ha nem jössz segélyre, Jézus kialszik minden remény, és itt a vakjára Jézus a néve vezek elé. 17-es szám. Folytassuk is a tiszteletünket.
Thank you.
kijelölt szakasz megtalálható Zakariás próféta könyvének 7. részében, a 9. verszakkal kezdődő szakaszban ezt ülve hallgassátok meg. Zakariás könyvének 7. részéből a 9. verszakkal kezdődő szakasz így szól. Így szól a seregeknek ura, ezt mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon, kiki az ő fele barátságot. Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekben sem gondoljatok gonoszt. De nem akarták meghallani, sőt, vállaikat monogatták és bedugták füleiket, hogy ne halljanak. Szívüket is megkeményítették, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, amelyeket a seregeknek ura küldött az ő lelke által, az elébi próféták által. És igen, felgerjedt a seregeknek ura, és lőn, hogy amit én tényi kiáltottam, és nem hallották meg, úgy kiáltottak, de nem hallottam meg, azt mondja a seregeknek ura. Nagyon érdekes nekem, hogy minden héten az utóbbi időben valami olyasmit állítottak össze azok, akik az evangélikus útmutatót, az igéit szerkesztik, amelyben mindig megszólal a seregek ura, mindig üzen valamit a prófétáink keresztül, és nem abban az értelemben üzen valamit, mint ahogy általánosságban az ige, a Biblia versei üzennek valamit, hanem tevékenyen megszólal, kinyitja az ő száját, és szájába adja az ő szolgáinak, hogy mit kell mondani, ezt kell mondani, így szól a seregeknek ura. Így sokkal inkább oda kell talán figyelni erre az üzenetre, ami megfogalmazódik Zakariás prófétánál, mert nem azt mondja Zakariás, hogy én így értelmezem, vagy így hallottam, vagy ezt gondolom, hanem egyenesen felszólít arra, hogy a seregeknek ura, a Teremtő Isten, a mindenség ura, a mindenség megteremtője szólal meg. Olyan sokszor azt gondolja az ember, hogy nincsen Isten, hiszen nem fogott vele kezet, vagy nem találkozott vele a plázában, vagy nem hallotta a rádióban, vagy a televízióban, és ezért azt gondolhatja, hogy nincsen, nem kell odafigyelni arra, ami az ő nevéhez, az ő lényéhez köthető. Ezért különösen fontosak ezek a súlyos igék, amiben egyenesen azt hallhatjuk, hogy így szól, ezt üzeni, ezt mondja, és talán olyan igék jönnek ezek után, amelyek ott kell, hogy legyenek a hétköznapjainkban, a mindennapjainkban, és erre kell alapítanunk az egész istenhit kérdésünket, az egész viszonyulásunkat az örökkévaló Istenhez. Nagyon érdekesen kapcsolódik a kíváncság előtt felolvasott szakasz ehhez a részhez, hiszen van valaki, akinek fogalma van arról, hogy hogyan kell Istent követni, megkérdezi Jézust, hogy mi a legfőbb parancsolat, mi az, ami az embert a földi létből átsegíti az örökké valóságba. Jézus mondandója egyenes és érthető, szeresd a fele barátodat, mint magadat, szeresd az Urat, a te Istenedet, de
Nem akar megállni itt a hallgató, és fölteszi azt a kérdést, amivel annyiszor lehet találkozni menekült ügyben, szegény ügyben, hajléktalan ügyben. Ki az én fele barátom? És erre mondja el Jézus azt a példázatot, amit felolvastam. Azért érdekes az a példázat, mert hisz a hallgatóságnak két fontos pillére volt, akiknek szavaira odafigyeltek, ez az egyik a pap, a másik a lévita. És a samaritánus egy megvetett, marginalizált népcsoportnak a tagja volt. Ki a fele barátom? Olyan könnyen lehet azt mondani, hogyha valaki olyan csoportból tesz valami olyasmit, amire érdemes odafigyelni, amely csoport az én számomra nem szimpatikus, akkor válvonatkatval arrébb megyek, és észre sem veszem. Ha véletlenül olyan dolog történik, már is előveszem a samaritánus kérdést. Ki az én fele barátom? Zakariás próféta az egyike azon prófétáknak, akik Jézus születése előtt jóval, Krisztus előtti 6. században élt, de rengeteg jövendőlése van Jézusról. Ő az, aki megjövendőli a jeruzsálemi bevonulás. Ő az, aki beszél arról, hogy Jézus szegényen, egyszerűen Szamárháton fog belovagolni. Ő az, aki az elődjei a jó más ezer évvel túl élő Mózes proféciáit használja föl, aki megjövendöli az ő könyvében, hogy fog asszonytól születni valaki, aki az örökkévaló Isten terveit, törvényeit igazán meg fogja jelenteni, és elmagyarázza nekünk, hogy hogyan kell élni. Ó, évezredeken keresztül várták a messiást, a proféták megjövendölték, és ezért mondja Jézus azt, hogy annyian várták, és imádkoztak azért, hogy én megszülessek. Azok, akik találkozhattak vele, akik láthatták, és szájából hallhatták az ő tanításait, nem ismerték föl az ő meglátogatásuknak idejét. Zakariás prófétának egy nagyon érdekes korban kellett prófétálni. Amikor a babiloni fogságból visszatért a nép, akkor arra összerezte őt Aggeus prófétának kortársaként és együtt vele is, hogy nem szabad feladni a küzdelmet, és templomot kell építeni az Úrnak, és amikor ettől mindenkinek elment a kedve, akkor is szüntelenül erre buzdította a népet. Nem olyan könnyű úgy prédikálni és úgy helytállni, hogy nem akarózik senkinek azt tenni, amit az Isten szolgája mond. Nem könnyű úgy prédikálni, és különösen Zakariás esetében, akiről Jézus emlékezik meg, hogy a templomban fontozta vérét, kivégezték a templomban. Persze erre nincs írásos nyom Jézus szavaiból és a Koránból. Tudjuk, hogy a Korán is így emlékezik meg Zakariásról, mint a mártír prófétáról. Egészen addig prédikált, amíg életével nem fizetett azért, hogy csak azt prédikálja, amit az Úr bízott rá. Mindig ott szokott a gond lenni, amikor az Isten követe azt kezdi mondani, amit hallani akarnak. Nem biztos, hogy kellemetes az, amit az Úr üzen. Nem biztos, hogy szívesen hallgatom és hallom azt, amit az örökkévaló Isten üzen. De egyben biztos lehetsz, bármennyire is furcsa, kellemetlen, vagy találva érzed magad, egy biztos, hogy az örökkévaló Istennek nem az a terve, hogy a bűnös elvesszen, hanem az az ő terve, hogy mindenki megmeneküljön, mindenki eljusson az igazság ismeretére, és észrevegye azt, hogyha, ahogyan az igéből hallottuk, fülünk dugva van, szemünk vak, és nem értjük azt, amit a seregek ura mond. Szeretnék a dalai láma gondolataiból idézni, mert nagyon érdekes módon kapcsolódik ehhez a mai igénkhez a 14. dalai láma, aki 60 éven keresztül számüzetésben él, és nem térhet haza, mert Kína elfoglalta azt a tartományt, ahol ő él, vagy élt és szolgált, ezért Indiában élte az életét. De mond valamit, amire érdemes odafigyelni, és ez pedig a következő, a szeretet és a könyörületesség nem luxus dolgok, hanem nélkülözhetetlenek. Nélkülük az emberiség nem képes a túlélésre. Szeretet és könyörületesség, amely nélkül nem vagyunk képesek a túlélésre. Pedig egészen másként rendezzük mi be az életünket, az motivál bennünket, hogy minél előbbre jussunk, akár a munkahelyi ranglétrán, akár az élet más területein, és gyűjtsünk sok olyan dolgot, amely dolog, ami életünket előbbre viszi anyagi szempontból, egzisztenciális szempontból. Nem figyelünk oda arra a két dologra, amire a dalai láma odafigyel, ami manapság úgy vonul be a közgondolkodásba, hogy a tudatos jelenlét, ami egyébként a buddhizmusnak az egyik alap pillére, amely arra ösztönöz bennünket, hogy ítéletmentesen legyünk jelen a világban. Úgy fogalmazzuk meg a gondolatainkat, hogy próbáljuk meg az ítéletet minél inkább lecsupaszítani a magunk gondolkodásáról. Közgazdászok jöttek rá, hogy ez a fajta gondolkodásmód a pénzügyi világban is segít és előrébb juttatja az embert. Ítéletmentesen jelen tudsz-e lenni a világban? Mit is jelent ez? Azt jelenti, amit föltesz kérdésként a Jézushoz oda menő, ki az én felebarátom? Hogyan kell nekem a világban jelen lennem? Ha már a buddhistákat emeltem ki ma, ugyan nem értek a tanaikkal egyet, de ezzel igen, és ez az a közös alap, amivel közösséget tudok velük vállalni. Úgy éld a világot, hogy minden érző lény, amely a környezetedben van, boldog lehessen. Boldogok az irgalmasok, mondja Jézus. Boldogok a békességre igyekezők, mondja Jézus. Ó, milyen nagy hiány van abban, ami bennünket eljuthat, juttathat a boldogsághoz. Ó, milyen nagy hiányát érezzük annak, hogy nem tudunk tudatosan jelen lenni a világban. Nem tudunk ítéletmentesen jelen lenni a világban, mert mindig zavar bennünket valami tényező. X-nek ilyen színű a haja, Y-nak olyan színű a szeme, és rálépett a tyúk szememre, vagy belém lökött, vagy belém rugott véletlenül, vagy súrolta az én karomat, vagy sorolhatná az ember holnap reggelig, hogy mennyi minden zavar bennünket ebben a világban. azt állítják a tudósok, hogy ez a bizonyos tudatos jelenlét tanulható. Igen, genetikailag hozunk hajlamot arra, hogy bizonyos dolgokat megtanuljunk, vagy így szocializálódunk, hogy így legyünk jelen a világban, sőt arra is rájöttek, hogy ha valaki tudja ezt a módszert maga életében gyakorolni és rákényszeríteni, kevesebb stressz lesz az életében, a depressziót nem ismeri, mert megpróbál ítéletmentesen élni ebben a világban. Ha másért nem élünk ítéletmentesen ebben a világban, csak azért, mert Jézus szeretnénk követni, akkor tanuljunk tőle, akinek pedig joga lenne az ítéletre. Ő a Teremtő Isten, ott volt, amikor a Föld kialakult és elindult az élet, ő az, aki létrehozta mindazt, amiben jársz és kelsz, a természetet, a világ mindenséget, a világ egyetemet, de nem általott ítéletmentesen tudatosan jelen lenni a világban. Annyira megüresítette magát, hallottuk tegnap is a kiállítás megnyitón az egyik énekben, hogy testbe zárta önmagát az örökkévaló Isten, ennyire akart közösséget vállalni veled. Ennyire akart, ha tetszik, tudatosan jelen lenni, ítéletmentesen jelen lenni ebben a világban, hiszen ő az, aki megfogalmazza, nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem, és nem azért jöttem, hogy a repett nádat eltörjem, és a pislogó gyertyabelet eloltsam. Nem ítéletre, ítélet végre jöttem erre a világra, hanem hogy megkeressem, és megtartsam azt, ami elveszett, vagy elveszni látszik. Azzal kezdtem a gondolataimat, hogy ma megint egy olyan üzenet áll előttünk, ami így kezdődik, hogy így szól a seregeknek, Ura. Ne gondold azt, hogy ma ebben a világban, amely az elektromosság, az internet és mindenféle olyan nagyszerű feltalálásnak a világa, amikor is icipici kis miniatűr dolgokon keresztül információk milliárdjai lehetnek a birtokodba, ne szólna az örökké való Isten. Szól. Ma is szól. Mi az ő terve? Miért akar tudatosan, ha tetszik, ítéletmentesen jelen lenni ebben a világban? Azt mondja a Szentírás, hogy ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk. Vajon minket ítélni tud az örökkévaló Isten? Vajon van olyan fogás rajtunk, bocsánat a vulgáris kifejezésért, ami nem tetszhet az örökkévaló Istennek? Ha igen, akkor térj meg, változz meg, akkor tanuld meg, hogy légy tudatosan jelen ebben a világban, légy ítéletmentesen jelen ebben a világban, mert ez az alfája és az omegája az egész emberi létnek. Ki az én fele barátom, hogyan közeledjek hozzá? Azt akarja az örökkévaló Isten, hogy igaz ítélettel légy jelen, irgalmasság és könyörületesség legyen az a két pillér, ami apján kialakítod a magad látását. Az özvegyet, az árvát, a jövevényt, a szegényt meg ne sarcold, és egymás ellen még szívetekben sem gondoljatok gonoszt. Tegnap beszélgettem valakivel itt a kiállítás megnyitó után, és valahogy szóba került egy ige, amivel én nagyon sokat birkóztam, amikor találkoztam vele. És ez így szól ez az ige, ne viseld a te felebarátod bűnének terhét. Hogy van? A felebarátom követel bűnt, és én viselem annak terhét. Emlékszem rá, hogy hosszú időn keresztül mérlegeltem, gondolkodtam ezen az igén. És rájöttem, hogy mit akar az örökké való Isten megértetni velem. Vagy mit mond ez az ige? Légy ítéletmentesen jelen ebben a világban. Légy úgy jelen ebben a világban, hogy lehet, hogy a te felebarátod bűnt követel ellened. Lehet, hogy rosszat tesz veled, de próbálj meg könyörületességgel és irgalommal viszonyulni hozzá. Mert ha belekeveredsz abba, és lesüllyedsz talán arra a szintre, ahogyan hozzád viszonyulnak, nem lesz békesség a te lelkedben. Könyörület, irgalom, ítéletmentesség, nyitott fül, készen arra, hogy az örökkévaló Isten üzenetét meghalld, halld. És akkor igaz lesz rád az a gondolat a Jézusnak, amit a hegyi beszédben fogalmaz meg. Boldog az irgalmas, mert ő irgalmasságot fog nyerni. Boldog az, aki odafigyel az örökkévaló Istenre, és kinyitja a fülét, amikor ő azt mondja, hogy így szól az örökkévaló Isten. Zakariás prófétának a neve azt jelenti, hogy Isten megemlékezett. Ilyen nagyszerű lenne, ha ebben az értelemben te, aki itt ülsz, szintén Zakariás lennél. Hogyha olyan lenne az életed, amivel kapcsolatban Isten szívesen gondolkozik, szívesen beszél róla az ő környezetében, Isten majd annak idején megemlékezik rólunk. Amen. 138-as ének első verszakát.